Eredményes élettalálkozó 2009. október 2-a.
Megtöltség az élet kulcsa.
Egy nagyon szép jó reggelt kívánok nektek. Isten hozott. Péternek adjatok egy kávét. Ha van, ott a kapott. Jó. Szeretném továbbolvasni ma az Efezusiakhoz írt levelet. Azt hiszem, egy nagyon érdekes részhez jutottunk. Örülök mindenkinek, aki most van itt először, másodszor, harmadszor. Talán lesz lehetőségünk egy pár szót beszélgetni is. Ugyanakkor így emlékszem rá, hogy ez milyen fura dolog, amikor az ember először van egy új helyen, az mindig fura. Emberek, azok mindig kockázatosak. Aztán főleg, hogyha az ember egy új filozófiával ismerkedik, tűnődik rajta, hogy hova keveredett, és néha joggal, nem, másképp mondom, mindig joggal, mert sokan tanítanak sokféle dolgot, ami néha rosszul hangzik, de jó, néha jól hangzik, de rossz, és ennek... És jól hangzik, és jó, igen. És rosszul hangzik, és rossz. Úgyhogy, úgy értem, ez kockázatos. Hogy mertetek eljönni? De tényleg. Bátrak vagytok, gratulálom. Tényleg. Hogy? Ez a másik, igen, az ember eljön. Valahogy így. Na mondjad. Igen. Úgyse. Úgy se fogadom el. Nem. Oké. Nem, igazából csak annyit akartam mondani, hogy jó, hogy itt vagytok, és mindannyiunknak az a bizonysága, hogy amit a Biblia tanít, az meg tudja változtatni az életünket. És néha ez, hogy megváltozik az életed, ez néha nem egy olyan vonzó üzenet, mert eddig se volt rossz, értem? Miért akarod megváltoztatni? Máskor pedig nagyon vonzó üzenet, mert néha úgy éljük az életünket, hogy már hosszú hónapok, sőt hosszú évek teltek el úgy, hogy mindig jobbat reméltünk, és a jobb nem jött. Sőt, néha egyre jobban szorítanak a körülmények, akár a külső, akár a belső körülmények. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy ha bár kívül minden rendben volt, belül mégis egy háborút éltetek meg, békétlenség, stressz, üzöttség, egyfajta furcsa, akár idáig elmehet egy ilyen belső lelki haldoklás. Sanyi, ezek nagy szavak, amiket használsz, de én magam voltam úgy, hogy évekig, valami belül nagyon rossz volt, valami tönkrement, és azt hiszem az életem legsikeresebb évei voltak, legalábbis így kívülről. És belül valami szörnyűség történt, de tényleg, tehát emlékszem, ez egy ilyen egész fura dolog, semmi között, azért elmesélem. Előadásokat tartottam, nem olyanokat, mint most, előadásokat, és... üzleti témában napi többet, és mindig ott volt 8-10-15 ember, és emlékszem, hogy ült egy, azt hiszem, egy színesbőrű hölgy volt. És nem volt negatív, nem volt pozitív sem, ott ült, és csak figyelt. És mögötte ült egy barátom, aki később mondta, hogy ez a nő leírt valamit a jegyzeteire, egy dolgot. És ezt írta oda. Ez a fickó folytatja, amit csinál, meghal. Nem, belehal, azt hiszem ezt. És, de amikor ezt így a barátom elmondta, így belül valami így azt mondta bennem, tök igazad van. Ez így van. És nem a munkával volt a baj, amit csináltam, hanem... Oké, a... Légszomj. valami, ami nagyon fontos, hiányzik. Valami, ami nagyon lényeges, de a legtöbben nem is beszélnek róla, azt elvétettem. Úgyhogy néha, amikor azt halljuk, hogy megváltozik az életed, akkor egy ilyen reménysugár jön. Akkor az egy mentőöv. Akkor az valami, amire fölkapjuk a fejünket, és egy picit azt gondoljuk, hogy remélem, hogy ez nem egy újabb kamu. Mert annyian mondták már, és annyiszor csalódtam. Annyiszor történt meg az, hogy lelkes lettem, követtem valamit, egy darabig jónak tűnt, valami változott is, de aztán minden visszatért a régi kerékvágásba. És a problémáim megismétlődtek, igazából nem változott semmi. És sokan elfásulnak, sokan oda jutnak, hogy feladják, sokan cinikussá válnak, elkezdik egy olyan módon megvédeni magukat, hogy nincs is nagyobb élet. Tehát nincs is olyan élet, ahol nincs ez az üresség, ahol nincs ez a stressz, ahol nincs ez a vak remény, hogy futok valami után, és remélem, hogy ha majd elérem, akkor lesz életem. Viszont ahogy egyre idősebb vagyok, csak azt látom, hogy mindig csak futok. Egy ponton így az ember azt mondhatja, hogy ez van. Ezt kell szeretni. És az a nagybetűs élet nem létezik. Hogy a teljesség nem létezik. Hogy egy ponton túl kérdéseket feltenni, és többre vágyni, az az önsanyargatásnak egy formája. Mert csak felébresztek magamban vágyakat, amelyek úgyse teljesülhetnek. És én azt mondom, hogy ne tedd ezt. Kérlek, ne csukd be az ajtót. Ha az életed kerek, ha mindened megvan, akkor tudd, hogy van több. Oké? Ha az életed a győztesek élete, akkor csak ennyit mondok, tudd, hogy van több. Oké? Ha a győztesek életét éled, és a szíved mélyén, és néha bűntudatod is van emiatt, elégedetlen vagy, akkor csak hadd mondjam, hogy jogosan vagy elégedetlen. Oké? Tehát, hogy van több. És úgy vagyunk beállítva emberek, hogy erre a többre vágyjunk. És ez nem maximalizmus. Nem. Ez nem telhetetlenség. Nem. Van egy részünk, amit minden csillogás, minden dicsőség, minden győzelem, minden pénz, minden szerelem érintetlenül hagy. És amely nélkül nem vagyunk teljesek, és nem lehetünk teljesek. Jó reggelt! Úgyhogy ha az életed csúcsán vagy, és a győztesek életét éled, és mégis hiányzik valami, megértlek. És íme mondom, itt a remény. Amit találtunk ebben a könyvben, az pótolta, kitöltötte, teljessé tette. Oké? És hogyha reménytelenül éled az életedet, ha azt látod, hogy elég, akkor kérlek, ne tedd. Ez az üzenet. Van válasz. Okay? Van egy élet, amelyet érdemes élni. Van egy élet, amit érdemes akkor is élni, hogyha a körülmények cserben hagynak. Van egy élet, amely teljes akkor is, hogyha kívülről egy drámának tűnik az, amin átmész, vagy esetleg az is. Van egy élet, amely belül adja meg neked azt, amire szükséged van, egy olyan módon, hogy képes vagy kívül dacolni nem csak a széllel, nem csak a magánnyal, nem csak a pénzügyi nehézségekkel, nem csak egészségi problémákkal, nem csak, hanem bármivel. És élhetsz egy életet, amely nem az aszkétizmus, nem a lemondás, nem is tudom, önfegyelem és az összeszorított fogak élete, hanem amely akár nagyon kemény körülmények között is egy valódi, igazi élettel teli élet. Okay. Szibéria. Most nem tudom, hülye példa lesz, de Szibéria, oké? Okay. Mínusz 70 fok, értitek ezt? Mínusz 70 fok. Normális? Tehát ugye, hogy lehet ott élni? És ott vannak lovak. Lovak, akik bírják. Ott áll, még takarója sincs. Néztem, mondom, mi lesz a trükkje? Nem mozog sokat, ez a trükkje. Próbál keveset mozogni, amikor nagyon hideg van. És él, oké, él, és nem is gondolkozik költözésen. Fel van rá készülve, működik neki. Egyetem nekem a mínusz 7 is sok, nem a mínusz 70. És én azt mondom, hogy létezik egy élet, amiben a mínusz 70 nem probléma. Ezt érted? Nem azt ígérem, hogy minden tökéletes lesz. Nem lesz tökéletes, sőt, vigyázz, van egy apróbetűs rész. Senki nem beszél róla. Lehet, hogy nehezebb lesz a körülményeket tekintve, de állsz a mínusz 70-ben, és azt mondod, miért néztek rám ilyen aggódóan? Mi a baj? Értem, úgy tűnik, mintha féltenétek. Miért? Értem, semmi, rendben van. És tudod, így az emberek nézik, hogy... És minden rendben van. Mi a titkod? Hogy csinálod? Oké? Okay? Hogy csinálod? És ez a könyv a válasz. És nem mindig könnyű megtalálni ezt a választ. És tudjátok, miért nem? Mert sablonosak vagyunk. Mert klisékkel válaszolunk. Mert amikor halljuk a választ, már az első három mondat után azt mondjuk, hát tudom, mit fogsz mondani. Ez a 28/4-es megoldás, amit már sokszor próbáltam, és ismerem, jó megoldás, erről beszélsz te is. Nem, ez nem a 28/4-es. Ez valami más, és hogyha nem figyelsz oda igazán, ha nem vagy hajlandó igazán megadni magad valami újnak, akkor könnyen megtörténik, hogy ez is csak egy olyan módszerré zsugorodik a számodra, amit egy-két évig használsz, játszadozol vele, és aztán azt mondod, hogy ez sem működött. De nem igaz, nem működött, sose használt. Ugye nem sose csináltad, nem jó a szó, sose hallottad meg, sose értetted meg. Tudjátok, hányan élnek úgymond keresztény életet? Úgy, hogy a közelébe sincsenek annak, amiről a könyv beszél, ami Isten eredeti üzenete. Ugye nem ezért nevet a világ. Hogy értem, annyi vallásos ember van, akivel sose akarnék cserélni. Nem tudom, érted-e? Értem, szegény, nem csórikám, ki kéne menteni valahogy onnan. És akkor azt mondja, hogy neked is hinned kéne. Biztos. Tehát úgy értem, ha a hit az, amit te csinálsz, akkor hidd el, nekem nem kéne hinnem. És igaza, és ennek a világi embernek adott esetben igaza lehet. Mert sok úgymond hívő, és lehet, hogy tényleg hívő olyan értelemben, hogy hisz Isten létében, még lehet, hogy abban az értelemben is, hogy ismeri az evangéliumot, tud róla, hogy Jézus itt volt a földön, meghalt az emberiség bűneiért, és aki elhiszi ezt, és magára érvényesnek tartja, annak örök élete van. Hisz ebben, és ezért örök élete van, úgy értem, Isten ilyen egyszerűvé tette. De aztán van még egy további üzenet, ami a gyakorlati életről szól, a földi gyakorlati életről, és a természet feletti gyakorlati életről. Tehát az üzenetnek nem azzal van vége, hogy van Isten, és aztán megy minden tovább, mintha mi se történt volna. Hanem az üzenet azzal kezdődik, hogy van Isten, és ezzel minden megváltozik, minden új alapokra kerül. Örök életed van. Ez nem a vége a sztorinak, ez az eleje. És erre ráépül minden. Hogy értem, mi egy új élet, egy új valóság, ami egy új életet kell, hogy eredményezzen. Oké? Okay? Úgyhogy lehet, hogy hisz, és templomba jár, vagy gyülekezetbe. Nehogy Isten ide eljön minden péntek reggel. Hé, hey, melyikötök az? Oké. Okay. És csak azt hallja, amit mindig is hallani akart. A régi üzenetet. Ne tedd. Hagyd, hogy... Egy fontos kifejezés. Miért nem hagyjátok, hogy elkezdem az efezusiakhoz írt levelet? Erről akartunk beszélni. Na mindegy, oké. Okay. Hányan hallottátok már ezt a kifejezést, hogy megtörtség? Oké? Okay? Megtörtség. Egy páran hallottátok. Fura kifejezés, nem? Hányan szeretnétek megtörtek lenni? Egyre kevesebben. Akik hallottak róla, azok egyáltalán nem. Akik nem, azok úgy tűnődnek rajta, hogy megtört, nem hangzik jól. Ez egy megtört ember. Nem. Ha találkoznék vele az utcán, adnék neki egy 100-ast, vagy valami ilyesmit. Nem. Én biztos nem akarok megtört lenni. Figyelj, az életed kulcsa a megtörtség. Oké? Okay? annak a változásnak, amit remélsz, akár jól megy, akár rosszul megy, annak az áttörésnek, ami végre ledönti azokat a korlátokat, amik eddig bezárták az életedet, ennek a kulcsa a megtörtség. Tudod miért? Mert magad vagy önmagad legnagyobb ellensége. A koncepcióid, az elképzeléseid, a kész kategóriáid, amiket előkapsz, amikor engem hallasz beszélni. Megtörtség. Ha, várjál, erre nincs kategóriám. Talán a 14/5-ös, a B verzió. 14/5-ös B, biztos ez a megtörtség. Nem, a megtörtség az, hogy az összes dobozod ripityára törik. Az összes kategóriád megszűnik. Az értékrendet kisimul, és új kerül a helyére, hogy amit eddig igaznak tartottál, az lehet, hogy igaz ezután is, de megkérdőjelezhető. A megtörtség az, amikor formálhatóvá válsz. Amikor azt mondod, hogy igen, de nélkül. Amikor azt mondod, ha igaz, nincs több ha. Amikor azt mondod, hogy tévedek. Annyi mindenben tévedek. Most gondolkozom arról, amit a Sanyi mond, és valószínűleg tévedek vele. Oké, mi az igazság? Mit kell meglátnom? Mi az, amit nem láttam eddig? Én mindig mindent látok. Igen, ügyes vagy, gratulálok, de mi az, amit nem láttál eddig? A megtört ember látja, meglátja, amit nem látott eddig. A megtört ember hallja, amit nem hallott eddig. A megtört ember vezethető. A megtört ember növekszik, a megtört ember erős. Tudjátok miért? Mert már nem a maga erejével gondolkozik, nem a maga erejével gazdálkodik, hanem egy másikéval, aki előtt megadta magát, aki előtt kapitulált. És ha ez Isten, akkor innentől megvan a lehetőséged arra, hogy igazán növekedj. Oké? A legtöbb tanár-diák viszonynak, mester és tanítvány viszonynak a taníthatóság szab határt. Nem az, hogy nincs már mit elmondani, hanem a taníthatóság. Már nem hallom meg. Már kinőttelek, mester. És Istent nem tudjuk kinőni. És ha az életed, és nem tudom, milyen jelzőt használjak, nem egyik jelző se jó. A lényeg az az, hogy enélkül, a megtörtség nélkül te vagy önmagad legnagyobb ellensége. És oké, a megtörtség negatívnak tűnik. Oké, egy negatív állapotnak tűnik. És igazad van, hogyha egyedül, magányosan, reménytelenül tör meg az élet, akkor a megtörtség az egyik legszomorúbb és legszörnyűbb életérzés, amit el lehet képzelni. De ha már megismerted Istent, és tudod, hogy ő van, és ezt tudhatod, van erre információ, menj föl, mi az új weboldalunk neve? Istenlétezik.hu, tessék oda fölmenni, és olvasgatni, hanganyagokat megnézni. Istenlétezik.hu. Van egy fél éves tantárgyunk, ami csak arról beszél, hogy Isten létezik. Oké? Tehát nem kell eldobnod az agyadat ahhoz, hogy hívővé válj olyan értelemben, hogy van Isten, és hogy a Biblia Istene tényleg létezik. Jó? Tehát ez egy józanul gondolkodó embernek csak arra kell vennie a fáradtságot, hogy az információknak utána nézzen. Tehát ha már találkoztál Istennel, ha már érted, hogy ő van, és érted azt is, hogy ő szeret téged, ez nagyon fontos. Gondolj bele, ott van egy óriási Isten. Eddig reméltem, hogy nincs, oké? Csak én vagyok. És a legnagyobb ellenségem a főnököm volt, és hát jó, persze, kirúghat meg mindent, tehát ő is, tudod, ha elegem van belőle, arrébb megyek. De egyszer csak kiderült, hogy van egy Isten. Mindenütt jelenvaló, mindenható. És az ő döntései határoznak az én létem felett. Hát ez rémisztő. Hát gondolj bele, mi van, ha ő rossz fiú? Kiderül, hogy van Isten, és Isten nem jó. Tudod? Eddig azt hittem, hogy boldogan élem az életemet, és most kiderült, hogy egy ilyen vásott kölyök, mondjuk birodalmában élek, ahol én csak egy hangya vagyok, amit épp berakott egy gyufás katujába, és most rázogat. Oké? Nagyon sokan tudat alatt egy ilyen istenképpel élnek, vagy egy ilyen istenképtől félnek. Nem akarom, hogy kiderüljön, hogy van Isten. Vagy ha kiderült, hogy van Isten, akkor is próbálom őt valahogy így kordában tartani, mert mi van, ha ő egy rossz fiú? Akkor igazán van mitől félnem. Akkor az életem igazán, hogy értem, gondolj bele, el se tudok menni. mindenütt ott van. Most már tudom, hogy azok a vallásos emberek miért olyan savanyúak. Oké? Okay? De itt ez nem elég. Tehát tudnod kell, hogy van Isten, és hogy ő nem rossz fiú. Ezt értened kell. És tényleg, ha néha nehezedre esik érteni, hogy Isten nem rossz fiú, akkor egy képet hadd mutassak, jó? Egyetlen egy képet. Mutathatok egy képet? Egyetlen egyet, oké? Okay? Ha ezen a képen elgondolkozol, nagyon nehéz lesz azt gondolnod, hogy Isten ellened van. Oké? Okay? Rendben? Jöhet egy ilyen kép? Szerintetek mi lesz ez a kép? Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen. Mi ez a kép? Kinek van tipje? A legjobb kép. Jézus? Oké. Okay. Hát, de Jézus oké. Okay. Egy szakállas hippi, aki gyógyított. Az is jó fej. Jó pofa, aranyos. Igen. A kereszt? Bingo. Bingo, a kereszt. A kereszt ez egy kivégzési hely. Mondjuk azt, hogy a gázkamra. Ez élőbb. Vagy a kötél. Ugye, nem az, amivel a hajót kikötik, hanem amivel az embert felakasztják. Bitófa. Guillotine. Mindegy, valami ilyesmi. A gázkamra a legjobb képe annak, hogy Isten szeret. Miért a gázkamra? Azért, mert annak érdekében, hogy neked ne kelljen oda menni, és persze azt mondod, hogy nem is kell oda menned. De igen. Mondjuk azt, hogy olyan világban élünk, ahol a legkisebb hazugság halálos bűn. Ahol a legkisebb lopás halálos bűn. Ahol a bűnt nem azzal mérik, hogy mekkora, mennyit loptál? 1 milliárdot. Az nagy bűn. Mennyit loptál? 10 000-et. Az kicsi. Hanem loptál-e vagy sem? Végül is fair, nem? Hogyha a jellemet mérjük, nem? És a mérce a tökéletesség, akkor végül is fair, nem? Oké, okay. Hányan vagytok itt tolvajok? Csak az emlékeit közt kell egy kicsit jobban kutatni, hidd el, menni fog. Ha bizonytalan vagy. Oké. Okay. Hányan vagytok itt hazugok? Hányan vagytok itt hamis tanúk? Akik mondhatok már valaki másról valamit, ami nem felelt meg a valóságnak. Oké. Okay. Hányan vagytok itt bálványimádók? Hányan imádtatok már mást Istenen kívül? Mintha Isten lenne. Hányan kívántátok már a másét? A legkeményebbet meg se kérdezem. Hányan voltatok már paráznák? Ugye, te házasságon kívüli szex, akár gondolatban. Hú, de mit keresek én itt? Úgy értem, ez tényleg egy alapelv? Erre majd visszatérünk. Jó? Hányan öltetek már? Jó rendben, fizikailag nem, talán a legtöbben nem, bár... De gondolatban, oké? Okay? Hányan vezettetek már Budapest utcáin? 2 óránál többet? Valószínűleg, főleg ha olyan a temperamentumod, vagy oké, okay, hányatoknak okoztak már borzasztó szívfájdalmat? Megcsaltak, elhagytak. Hidd el, azokban a pillanatokban volt olyan gondolatod, nem, oké, okay. Kinek mikor? De a legtöbbünknek igen. Sőt, és lehet, hogy nem vagyunk mindannyian vétkesek minden pontban, de valamelyikben biztos. És csak ide, volt olyan gondolatod, amit hogyha a kultúrád nem tart vissza, vagy az érdeked, a félelmed, a pragmatizmusod nem tart vissza, akkor öltél volna azzal a gondolattal. Tehát, hogyha egy olyan világban éltél volna, ahol ez normális, ahol, hogyha valakire igazán dühös leszel, akkor megölheted, és nincs semmi következménye, hidd el, volt olyan gondolatod, amivel megölted volna abban a pillanatban. Persze a kultúránk, a neveltetésünk, a pragmatizmus visszatart. De azt kell értened, hogy ha egy igazán tiszta mércével mérnének minket, akkor méltóak lennénk arra a gázkamrára. Oké? Okay? Most Isten igazságos. Mert nem mondhatja azt, hogy hát ez belefér. Mert ha az én lányomat ölted meg, akkor neked mondhatja, hogy belefér, te jónak fogod tartani az üzenetet, de én minek tartom? Vagy a lányom minek tartja? Ha az én feleségemet vetted el, neked jól fog hangozni, hogy belefér, de nekem? Isten igazságos, nem csúsztathat. Az igazság éles és vág, és mindig több oldala van, és ha torzítok rajta, akkor valahol valami borul, akkor valahol valaki sérül. Oké? Az igazság az kell, hogy legyen, ami még akkor is, hogyha én, mint bíró, kívánlak felmenteni, nem akarlak elítélni. Úgyhogy mit tegyek? És a bíró ezt tette, Isten ezt tette. Eljött, és meghalt helyetted. Oké? Ő ment a gázkamrába. Mit csinált közben? Ki se nyitotta a száját. Csak csendben meghalt. Azért, hogy te szabad lehess. Oké? Ezen gondolkozz ezen a képen. És ne akart csorbítani. Mert sokan megpróbálják ezt a képet csorbítani. Azt mondják, hogy hát Istennek ez könnyű. Hát ő eljött, ember lett, és aztán visszament a mennybe, és az egész csak egy ilyen kis mese. Nem. Isten valósága változott meg. Abban a három órában, amíg Jézus haldoklott a kereszten, addig az atya elfordult tőle. Sötétség volt a földön, ezt mondják a beszámolók. Földrengés volt, és ez az üzenete a könyvnek, hogy az örökkévalóság megbomlott, megtört három órára, hogy abban a három órában Isten meghalhasson valóságosan. És utána azt írja a Biblia, hogy Jézus, ugye, Isten, aki emberré lett, a szögek helyét, mert végülis nem gázkamrába ment, hanem tényleg keresztre feszítették, a szögek helyét örökre viselni fogja. Mit jelent ez? Az, hogy Isten örökre megváltozott. Tehát nem az, hogy visszament, és tudod, a színjátéknak vége, hanem ez egy olyan halál, amit ő valóban átélt, érezte minden borzalmát, és aztán az emlékét magával viszi, és a sebeit magával viszi, és aztán minket magával visz. Olyan ez, mint amikor elmész egy távoli országba, ott végrehajtasz egy hőstettet kisgyerekekért, és utána magaddal hozod a kisgyerekeket. A hőstedben elvesztetted az egyik karodat, és hegekkel teli testtel jöttél vissza, és öt gyerekkel. És aztán öt gyerekkel élsz tovább. Nem tudom, érted-e? Magyarázd meg, hogy ez... Hogy egy gonosz, aztán a gyerekekkel csak packázni akaró lény ezt miért teszi meg? Oké? Miért kezdtem el ezt mondani? Azért, mert megkérdőjelezheted, ha más nem tudat alatt, Isten jellemét. Értened kell, hogy ő szeret. Oké? Zárójel bezárva. Honnan indultunk? Megtörtség. Ha nincs Isten, csak te vagy egyedül, és utolér a megtörtség, az az állapot, hogy feladod, az az állapot, hogy azt mondod, hogy én már nem tudom, hogy mi a megoldás. Az az állapot, ahol azt mondod, hogy az én válaszaim megkérdőjelezendők, sőt, félreteszem őket, és új válaszokat várok. Az az állapot, ahol az értékrendem meglágyul. Mi a fontos, és mi nem, már nem tudom pontosan. Újra lehet rajzolni az értékrendemet, a megtörtség. Ha egyedül ér, akkor ez egy félelmetes állapot. Az egyik utolsó stádium. Ha Isten előtt ér, akkor a legcsodálatosabb, mert abban a pillanatban, ahogy belépsz ebbe a megtörtségbe, Istennek lehetősége van rendet rakni az életedben. És tudod mi az, ami velem történt? A megtörtség első pillanataimban örömkönnyek. Örömkönnyek. Mert először engedtem közel magamhoz Istent, először hallottam meg, amit mond. Szeretlek. Eddig ez mindig, tudom, 28/C/B. Ez az, amit anyám mondott mindig. És az nem az a szeretet volt, amitől könnyek gyűlnek az ember szemébe. És most bocsánat, ez nem mondhatom volna. Az apámat, a bárkit, a lányomat. A lányomat nagyon aranyos. Reggel bemegyek hozzá a szobába. Mi az első szava hozzám? Nem! Apa ki! Oké, tehát tűnlötök rajta, hogy milyen apa vagyok. Hát nem baj. tűnődjetek csak nyugodtan. Rendben. Úgyhogy, tehát, hogy meg se hallottam eddig, hogy azt mondja, hogy szeret. Mert csak a klisét hallottam, az én véleményemet a szeretetről, és megvolt nekem az értékrendem, és amikor beszéltem Istennel, mindig fenn volt az öklöm, mert ha egy picit közelebb jön annál, mint amit megengedek, akkor oké, és a megtörtség az, amikor egyszer csak mesztelen vagy, védtelen vagy, kicsi vagy, és ő nagyon nagy, és azt mondod, hogy nem csak hogy felismertem, hogy nincs semmim rajtad kívül, de már nem is akarom, hogy másképp legyen. Ha elveszek, hát elveszek, de a te kezeidbe akarok hullani. Mi lesz, ha te döntesz az életem felett? És ebben a pillanatban jön a szeretet, jön az ölelés, jön a megrendíthetetlen biztonság, mert már nem magad tartod magadat, hanem végre először Isten tenyerén fekszel, és érzed a hatalmat. Eddig te voltál az, aki ezt nem engedted, eddig te voltál az, aki nem akartad, mert magad élted az életedet a saját erőddel, a saját kapacitásoddal, és Isten ellenség volt, mert az általad választott megoldás ellen megy, mert Isten ellene megy a megoldásodnak. Azt mondja, ne a te erődből éld az életedet, hanem az enyémből. Ne te vigyázz magadra, te is hozz felelős döntéseket, de én vigyázok rád. Ne te gondoskodj magadról, hanem én gondoskodok rólad. De te ezt nem engedted, úgyhogy igazából, hogy szerethesselek, tényleg ellenségek voltunk. A megtörtség az a pillanat, amikor ez így eltűnik. A kapituláció, amikor a tábornok lecsatolja az övét a kardjával és pisztolyával, és fegyvertelenül odasétál az ellenfél elé, és akár le is térdel, és azt mondja, megadom magam. Oké, a kapituláció pillanata. Vagy amikor a leány beadja a derekát az udvarlónak, de nem úgy, hogy úgy se találok jobbat. Legyen. hanem a vőlegény tényleg elrabolta a szívét. Meggyőzte. A lány megszerette. És egy darab, és már régen szereti, de még az ellenállásban van. Megszokásból, dacból, büszkeségből. De már igazából már ha őszinte magával, akkor már régen szereti, már régen vágyik rá. Remélem megkéri a kezemet, oké? És egyszer csak beadod a derekadat. Vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Elfogadod, szembenézel vele, és egyszer csak valami, ami annyira nehéz volt, ami annyira lehetetlennek tűnt, így a helyére kerül. Olyan könnyű erről lemaradni. Értitek ezt? Hívők vallásban élni, egy formában. Miért elmentem a randevúkra? Mindig elmentem. Nem elég? Hát? Jó, hagytam, hogy megfogja a kezemet, de nem erről van szó. A szívedről van szó. Ki ő? Mit gondolsz te róla? Mi a kapcsolatotok? Bízol benne? Nem? És persze, oké, tehát van egy pont, nem bízhatsz valakiben. Miért? Mert nem ismered eléggé. Miért? Mert bízni valakiben, akit nem ismersz, az hazárdírozás. De akkor miért nem ismered meg? Miért nem jársz utána? Miért nem kérdezel? Miért nem töltesz vele úgy időt, hogy ez ne csak egy felszínes mozizás legyen, hanem a megismerés lehetősége? És aztán, ha megismerted, és hogyha Istennel randizol így, akkor bizony megismered. Bizony ő nem rejteget dolg. Ő megmutatja, hogy ő kicsoda. Az, akit találsz, méltó a bizalomra. És kérlek, vágy erre a megtörtségre. Vágy rá, mert ebben van a kulcs. Tényleg élet és halálról dönt. Az élet a kapcsolat. A halál pedig az élet illúziójával működő, vagy nem működő kapcsolat. A kapcsolat hiánya. A vallás az egy illúzió. Templomba járok, olvasom a Bibliát, imádkozom. Ugye te elmondom a versikét Istennek, amit tanultam. És hol az igazi kapcsolat? Hol az emésztő tűz? Hol a szerelem? Hol van az, ami elviszi az életedet? Hol van a megszabadulás? nincs sehol, mert az én Istenem ilyen pici. Jó, egy picit nagyobb, belefér egy skatujába. Itt hordom a mellényzsebemben. A farzsebemben hordtam régen, csak azóta nagyobb lett egy picit, most már a mellényzsebemben hordom. Néha megrázogatom, ha kell, előveszem, használom, elrakom. Mit változtasson meg egy ilyen Isten? Hát én uralom őt, nem ő ural engem. Ugye te miben segít? Hát talán, mint a dzsinn, tud nekem varázsolni vacsorát, meg nem tudom, valamit. De hol itt az új élet? Hol van itt bármi? Van egy új játékszerem, Isten. És nincs változás, nem csoda. Egy zsebistenre én se bíznám rá az életemet. Csak hogy Isten nem egy zsebisten. Lehet, hogy te azzá szeretnéd őt zsugorítani. Zsebistenként használod, vagy használtad eddig. De a zsebisten ott végzi, ahol az összes többi játékszered, a polcon, megporosodva, elfelejtve. És az életed megy tovább úgy, ahogy eddig. Ezek a te döntéseid. Persze nem tudsz leülni és azt mondani, na jó, oké, akkor mostantól megtört leszek. Itt vagyok, uram, megtört. Azt semmi nem történt, oké? Persze, értem. Nem, de mondhatod azt, hogy vezess engem. Tudom, hogy ez egy út lesz, és lehet, hogy egy rázós út, fájdalmas út, de vezess engem a megtörtség felé. Harcolj velem, ha kell. Állj ellenem, mutass rá azokra a pontokra, ahol kemény vagyok, ahol távol tartlak, ahol harcolok, ahol én harcolok veled, és győzz le engem. Kérlek, győzz le engem. Bírj megadásra. Mert az élet, és ezt olyan sokszor mondjuk, túl értékes ahhoz, hogy elvétsük. Gondolj bele, 70-80 évesen, 90 évesen, ott ülsz öregen, a házad verandáján, és azon gondolkozol, hogy mi a bánatnak őrizgettem az életemet. Még most is őrizgetem, még most is védem, még most is
te mit akarsz tőle? Nem adom.
De te minek? Nem sokára vége, és ott rohad meg abban a kis palackban. Adod a Istennek. És igazad van, hogy nem adod oda akárkinek, mert a legtöbben kiöntenék, eltékozolnák, zsákmánynak tartanák. Annak ad, aki tényleg szeret. Annak ad, aki önmagánál jobban szeret. Annak ad, aki az életét adta érted. Oké? Okay? Annak ad, aki méltó rá, Isten az. Én nem találtam jobbat. És mellesleg az övé, neki jár. És ő az, aki tud velem mit kezdeni. Ő tudod, mit csinál az életeddel? Nem tudom, mi a jó szó. Felturbozza, megszázszorozza, visszaadja, igazit csinál belőle. És szabadon engedi. Tudjátok, figyeljetek, Istennek van egy célja. Kiderült. Okay. Ő is pragmatista. Nem. Szeretné, ha szeretnéd. Szeretné, ha megdicsőülhetne benned. Ez egy bonyolult fogalom, de ugyanazt jelenti. A megdicsőülés az, amikor az én nagyszerűségem visszatükröződik benned. Mindenki ezt szeretné. A feleség szeretne megdicsőülni a férjében. Ha? A férj szeretne megdicsőülni a feleségében. A gyerek szeretne megdicsőlni a szüleiben, a szülő a gyerekében. A férfi a munkájában, az asszony az otthonában, mit tudom én? Dicsőség. A nagyszerűség megmutatkozása. A szeretet ez, amikor valaki szeret, akkor lát engem, fontos vagyok neki, jelentős vagyok, értékes vagyok neki. Isten szeret feltétel nélkül, mert ő a forrás, neki nincs szüksége, nincs szüksége, hogy mondják ezt? Üzemanyagra ahhoz, hogy mehessen. Szeretlek akkor is, ha nem szeretsz. Úgyhogy szerethetlek még akkor is, ha nem szeretsz. Úgyhogy szeretlek. Isten szeret. De a szeretet vágyik arra, hogy viszont szeressék. Így válik teljes. A vőlegény tényleg szeret. De nem azt mondja, hogy ha nem szeretsz viszont, akkor én gyűlölni foglak. Akkor lehet, hogy a vőlegény szerelmes volt. Egy érzelmi torulásban volt, ahol remélte, hogy viszont szeretik, és ez a remény, Ez az érdek volt az, ami motiválta. Szeretlek sokszor azt jelenti világi nyelven, hogy téged választottalak arra, hogy boldoggá tegyél. Ezt tőlem ezerszer hallottátok, de erről szól. Szeretlek, azaz remélem, te fogsz engem boldoggá tenni. Remélem, te fogsz engem viszont szeretni, és ha nem szeretsz viszont, már nem is szeretlek, hisz az egész üzlet meghiúsult. Tudom, értitek-e? Isten nem így szeret. Isten azt mondja, hogy szeretlek. Ha nem szeretsz viszont, akkor is szeretlek. Nem várok semmit. De attól, hogy a vőlegény úgy szeret, hogy a szeretete nem oldható ki, attól még vágyik-e arra, hogy viszont szeressék? Hát hogyne? Hát persze, így lesz teljes. Ez a célja a dolognak. Ettől lesz áldás a másiknak. Mert addig, amíg csak én szeretlek téged, addig az csak nekem jó. Ugye, nem. A te hasznod kicsi belőle, mert nem hiszed el. Az én szeretetem feléd nem sokat jelent, hisz ha jelentene, akkor viszont szeretnél. Úgyhogy valószínűleg úgy szomjazol, hogy egy édesvízű tóban úszkálsz. Okay? Benne vagy az édesvízű tengerben, és szomjazol. Isten szeretete körülvesz, de mert te nem fogadod el, ezért üres vagy. Úgyhogy Isten vágyik rá, hogy elfogadd. A szeretete azt kívánja, hogy elfogadd. Istennek van egy célja, hogy szeresd őt. Hogy viszont szeresd őt. Na de várjatok. Na de várjatok. Szeretni csak szabad emberek tudnak. A sejk a háremében lévő nőkkel, akiket tevéken vett, biztos lehet-e benne, hogy azok a nők szeretik? Ha? Biztos lehet benne? Nem, miért nem? Mert nem szabad akaratukból vannak ott. Mert azok a nők nem szabadok. Megvették őket, és bezárták őket. Úgyhogy amikor te megtörté válsz, és megadod magad Istennek, nem bilincseket kapsz, hanem szabadságot. Ajándékokkal. Mert Istennek az a célja, hogy szeresd. De hogy szerethetnéd, ha nem vagy szabad? Úgyhogy az első, amit tesz, hogy megtanítja neked, hogy szabad vagy. Végtelen hatalommal élhetsz mostantól, Isten, ő maga és mindene a tiéd, és szabad vagy. Ugye, te elmehetek? Igen. De ez most csak olyan elvi dolog, nem? Ha elmegyek, lelőnek, ugye? Nem. Oké, akkor ha elmegyek, akkor nagyon morcosan fognak rám nézni. Nem. Ugye, te tényleg elmehetek? El. És amikor visszajövök, akkor dádá lesz? Nem. Ez nem értem. Nem, ilyen nincs. A világban tényleg nincs, de Istennél van. Isten azt mondja, elmehetsz, és én szeretlek, nem változott semmi. És lehet, hogy szükséged van arra a kerülő útra, hogy megértsd, hogy mit hagytál itt. Hogy úgy gyere vissza, hogy te is tudod, hogy szeretsz. Hogy értsd, hogy amit én mindig is értettem. És rendben van. Ugye, te szeretlek, semmi nem változott. És ha visszajössz, boldog leszek. Ez fog történni. Nem. És hol a büntetés? Milyen büntetés? Miért büntetnék? Mit büntetnék? Nem értem. Te egy másik világban élsz még. És tényleg ott élünk. Egy olyan világban, amit az ördög irányított. Ahol tényleg öltek, ahol tényleg büntettek, ahol tényleg nem létezett szeretet, ahol csak érdek létezett. És ahol ha nem kaptam, amit én akarok, akkor ütöttem. És Istenre is ezt vetítjük. Te is biztos ilyen vagy. Megint a 28/4-es szeretet. De nem az, nem, ez egy másik. Egy olyan, amiről álmodni sem mertél. Megtörtség, a megtörtségben végre közelengeded Istent, Isten mindent neked ad, és szabadon enged. Hihetetlen. És tudod, amikor a megtörtség pillanata jön, akkor azt mondod, hogy a láncokkal is jó lesz. Úgy értem, az élet egyedül nem működött. Inkább lennék a rabszolgád. És egyébként az Ószövetségben ezt a képet használja a Biblia. Ugye létezett a rabszolgatartás a zsidó társadalomban. Szabad emberek eladhatták magukat rabszolgának. Persze ez egy szerető társadalom volt, a rabszolgával jobban bántak, mint most egy családtaggal, de létezett egy olyan törvény, hogy ha a szolga jól érezte magát a mester házánál, akkor kérhette, hogy hadd maradjon örökre szolga. És ahhoz, hogy ez nyilvánvaló legyen, az urának át kellett ütnie a fülét. Egy ilyen jelet kellett rá tenni. Oda kellett állnia az ajtófélfához, az ura átütötte a fülét, és onnantól örökre szolga volt. Oké? Okay? És ez a képe a hívőnek. Oké? Okay? Ez a képe a hívőnek. A hívő azt mondja egy ponton, hogy jobb sorom van nálad rabszolgaként, mint amilyen sorom a világban, úrként, mesterként, vagy bárhogy lehetne. És ez így van. Ez így van. Ugye, ez nem egy vallásos, ez egy pragmatikus tény. Tehát ugye, ami az élethez kell, az a világban nincs ott. Sok dísz van, sok csiricsári dolog, de ami az élethez kell, az nincs ott. És élni csak Istennél lehet. És azt mondom, a megtörtség pillanatában, hogy üsd át a fülemet. Tégy rám bilincseket, a te rabod akarok lenni, hogy élhessek. Oké, hogy élhessek. És Isten magához ölel, azt veszed észre, hogy nem a rabszolgája lettél, hanem a gyereke, a fia, az örököse, gyűrűt húz az ujjadra, és szabadon enged. Szabadon enged. Hányan láttátok a Ben Hurt? Ben Hur, oké. Hányan emlékeztek rá, amikor Ben Herceg gályarab volt? Oké, gályarab. És egy csatában megmentette a tengernagyot, vagy nem tudom, hogy kell mondani, annak az egész római tengeri seregnek a vezetőjét, aki egy nagyon magas rangú, nagyon nagy befolyással, nagyon nagy méltósággal élő ember volt. Megmentette az életét. És amikor a csatának vége lett, és a csatát megnyerték egyébként, csak az a hajó süllyedt el, akkor ez a római úr fiává fogadta Ben herceget. Ben Hurt. És kapott egy gyűrűt, és megkapta a nevét. Ez a felnőtt örökbefogadás ugyanúgy visszacsinálhatatlan, mint hogyha gyereke született volna. Ugyanúgy bír minden joggal, amivel egy örökös bír. A nevét hordozhatja, döntéseket hozhat, a méltóságát megkapta, mindent. Csak annyi a különbség, hogy továbbra is ő az atya, és ő pedig a fiú. Oké? Okay? Ezen veszed észre magad. Jöttél rabszolgának, és egyszer csak gyűrű van a kezeden. Olyan gyűrű, ami az élet birtoklásának, a hatalom gyakorlásának a gyűrűje. És lehet, hogy még kicsi vagy, ugye? Az új hívő, azt se tudja, mi történt még vele. Lehet, hogy nem sokat gyakorol ebből a hatalomból. Ha másért nem, akkor tudatlanságból. De a megtörtség, az ajtó az életed legnagyobb előrelépéséhez. A megtörtség az, ami elméletből ezt áthozza a gyakorlatba. Megtörtség. Nem olvassuk azt hiszem már az efezusiakhoz írt levelet. Az is erről beszél, úgyhogy mindegy. Amen. Mennyei atyánk. Kérünk téged, hogy adj nekünk megtörtséget. Ha félünk tőle, akkor mutasd meg, hogy nincs mitől félni. Ha menekülünk előled, akkor csak ne add föl az üldözést, vagy sokkal inkább állj elénk, és a szereteteddel állíts meg minket, hogy ne fussunk tovább. Hadd találjuk meg ezt az életet. Hadd találjuk meg igazán. Nincs több ennél. Igazából nincs más. És ezzel az élettel minden egyebet ráadásba kapunk. Semmiről se kell lemondanunk. Csak minden megtelik igazi tartalommal. Úgyhogy add nekünk ezt az életet. És hogyha úgy vagy itt, hogy még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, ha még az első lépést sem tetted meg, ha úgy érzed, hogy ez még előtted van, akkor csak tedd meg bátran, nagyon egyszerű. És ez szól mindazoknak is, akik hallgatják ezt a felvételt. Isten ott van az ajtóban, és kopogtat. Arra vár, hogy beengedd. Hogyan tudod beengedni? Egyszerűen elfogadod őt. Elfogadod, mint a megoldást az életedre. Mint azt, aki meghalt helyetted, hogy neked ne kelljen. Akiben megbocsájtatnak a bűneid, és akiben örök életed van. Hogyan fogadod el? Egyszerűen, hitben. Azt mondod, hogy elfogadlak. Ő hallja és elfogad. Úgyhogy csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Ha meghalok, vigyél a mennybe. De amíg élek, addig vezess engem. Add nekem ezt a nagyobb életet. Adj megtörtséget. És ebben a megtörtségben teljes győzelmet. Szabadságot. Igazi, igazi életet. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. Esetleg van egy kis időnk kérdésekre. Van-e esetleg kérdésetek a témával kapcsolatban? Kérlek.
Megtörtséggel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy mi van abban a helyzetben, ha ez megtörténik, és tényleg elindul az életed, de aztán így az a megtört helyzet eltűnik, és visszalép, hogy mit gondolt el? Miért történik ez meg?
Igen. Nagyon jó kérdés, nagyon jó kérdés. A kérdés mögött valójában az van, hogy, tehát ugye a felvétel kedvéért, ha nem hallatszott volna jól, hogy mi van, ha valaki egyszer eléri a megtörtséget, aztán a megtörtséget okozó körülmény megszűnik, és az ember így megint visszatér a régi kerékvágásba, valami ilyesmi. És itt ebben van egy második kérdés, hogy vajon a megtörtség örökre szól-e? Tehát a megtörtség állapota miből áll, vagy hogyan tartható fenn, ugye? És a válasz az az, hogy nem szól örökre. Tehát a megtörtség az nem egy egyszeri döntés következtében létrejövő örökös állapot, hanem egy hozzáállás. A megtörtség annak a hozzáállása, hogy én kicsi vagyok, Isten pedig nagy. Én tévedek, Istennek igaza van. Én gyenge vagyok, ő az erős. Én felelős vagyok, de benne bízom. A megtörtség annak az állapota, hogy Isten életét élem. És nem egyszerű megérteni. Tehát én nagyon sokat elmélkedtem a megtörtségen. Megpróbáltam tanítani. És lehet, hogy fogok még, és érdemes lenne egyfajta módszert létrehozni a megtörtségre. De nem egyszerű, mert egy nagyon mély jelenség, egy kapcsolatról szól, egy kapcsolatban valósul meg. Bizalom van a központjában. Kiben bízok? Oké, kiben bízok? Ha Istenben bízok, akkor közel vagyok a megtörtséghez. Büszkeségről szól. Ha alázatos vagyok, ami a büszkeség ellentéte, ha nem ragaszkodom a saját elképzeléseimhez, ha mozdítható vagyok, közel vagyok a megtörtséghez. Amikor feladom magam, amikor megtagadom, hogy magamban bízzak, a saját erőforrásaimmal kalkuláljak, amikor kényszerítem magam, hogy Isten erőforrásaival éljek, közel vagyok a megtörtséghez. És van ennek egy pontja, amikor az akaratom, az értelmem, az érzelmeim, a lelkiismeretem, minden összhangba kerül ezzel a hozzáállással, és egy ilyen spirál jön létre, az érzelmeim megadják magukat. Ott van ez az elengedés. Az érzelmeim képesek követni az akaratomat és a gondolataimat. A gondolataim és az akaratom erőre kap, mert az érzelmeim is futnak velük, és egy igazi elengedés történik. Egy valami, ami mélyebbre megy, mint ahogy ment, amikor csak gondolkoztam rajta. Amikor csak eldöntöttem, vagy amikor csak próbáltam érezni. Oké, egy ponton ez így összhangba kerül, és tényleg megadom magam. Nem is tudom, mihez lehet ezt hasonlítani. Tényleg egy férfi és nő kapcsolathoz, ahol biztos, hogy tudjátok, hogy milyen az, amikor már rendezvúztok, már elvileg már oké, már lehet, hogy a házasságról beszéltek, de még nem adtátok meg magatokat egymásnak. Sőt, vannak, akik soha nem adták meg magukat a másiknak. Soha nem bíztak benne annyira, hogy megadják magukat. Nem nehéz, ugye, visszatartani magam. Úgyhogy mind múlik, sok tényezője van. De mit rontottál el? Lehet, hogy semmit. Két dolog van. Az egyik, hogy a megtörtséget hozhatják körülmények öntudatlanul. Tehát te nem is kerested a megtörtséget, te nem is tudtad, hogy rossz a kapcsolatod Istennel, idézőjelbe téve rossz, hanem csak olyan nagy bajba kerültél, hogy elkeseredésedben még Istenhez is képes voltál kiáltani, még benne is hajlandó voltál bízni, még neki is megadtad magad, és átélted a megtörtséget, mert muszáj volt. Tudod, amikor lelöknek a szakadékról, a szabad esés legalábbis az utolsó harmadában biztos, hogy megtört vagy. Igen, a végén biztos. A legvégén meg egészen. De az az összetörtség, az nem az egy másik. De ami lehet egy lecke, az az, hogy a megtörtséget tudatos szintre vinni. Tehát azt mondani, hogy atyavilág, ebben a válságban történt valami, ahol nagyobb életet találtam, mint valaha azelőtt. Mi volt ez, és hogyan tarthatnám életben a mindennapokban? Ugye, amikor lelöktek a szakadék szélén, akkor ugye mi történt? Megszűntem bízni magamban, lehetetlen volt, ugye, mert semmilyen erőforrásom nem volt, ami megmenthetett volna a zuhanástól. Muszáj volt másban bízni, senkinek nem volt olyan ereje, hogy bízhattam volna benne. Ugye, ha lett volna ott egy ember, aki kötelet lóbál, biztos benne bíztam volna, de nem volt, úgyhogy muszáj volt Istenben. Akkor Istenben mennyire bíztam? Egészen, mert az életem volt a tét. Mennyire adtam meg magam neki? Egészen, mert nem volt más választásom. Vajon ezt a döntéssort a hétköznapokban is meg tudom-e tenni? És igen, és ez van, hogy már nem zuhansz, hanem neveled a gyerekeidet, éled az életedet a családoddal, és ebben a helyzetben is dönthetsz úgy, hogy megtagadom, hogy a saját erőforrásaimmal bízzak, megtagadom, hogy én diktáljak, én magyarázzak. Oké, ott van egy családi válság, kurva kölyök, bocsánat. De gondoltunk-e már ilyet? Persze. És megtagadom. Nem az a kölyök. Én nem tudom, mi van. Én csendben vagyok, hanem azt mondom, hogy Uram, nincs semmim, zuhanok, te tartod az életemet. Mi történik most a családomban? Mit tegyek én? Nem tudom megmenteni a családomat. Nem tudok tenni érte. Te kell, hogy megmentsd. Én a te helyedben vagyok itt, teljes felelősséggel. Mint ahogy felelős voltam zuhanás közben is, ugye, tehát nem azt mondtam, na jó, akkor gyújtsunk rá, tudod, az élet szép. Nem, zuhanás közben nagyon felelős voltam. Csak nem én éltem az életet, hanem muszáj volt neked. És ezt kell visszahozni. Van a Bibliában egy lelki gyakorlat, fú, milyen jó kifejezést használtam, ez Jézusnak a parancsa, igen, na, örülünk, hogy itt voltál, hogy sok szeretettel.
Köszönöm szépen,
szervusz. És be is fejezem mindjárt, illetve akinek mennie kell, tényleg szabadon induljon el, mert 9-ig tartottunk hivatalosan. És ez a lelki gyakorlat a következő. A kereszthordozás. Jézus parancsa. Aki nem veszi fel a keresztjét naponként, tagadja meg önmagát és követ engem, az nem lehet a tanítványom. Kettőt összekombináltam. Oké, ezt a kettőt mondja. Aki nem veszi fel a keresztjét és tagadja meg önmagát, én értem, és nem követ engem, az nem lehet a tanítványom. Most önmagam megtagadása, a kereszt felvétele, ez annak az állapotnak a tudatos létrehozása, ami a megtörtség. Mert a keresztet kiveszi fel. Régen azok vették fel a keresztet, ezerszer hallottátok, akiket vittek kivégezni. Akit visznek kivégezni, az, aki már nem bízik magában, akinek már nincs ereje semmire, az, aki már csak Istenben bízhat. Jézusnak ez volt a leggyakorlatiasabb tanácsa. Minden nap vedd fel a keresztedet. Minden nap Számolj el mindennel, és ragaszkodj hozzám, és velem kezd előről. És bennem megtalálsz mindent, a megtörtségben minden a helyén lesz, csak egy más szinten. Jó ez így? Ez lehet egy. Kérlek, Attila. Aha. 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 Sziasztok! Van egy ilyen gondolat. Ami az ördög oldaláról minket elpusztítani akaró kísértés, ilyen elbuktató, Szia Tamás, elbuktató kísértés, az Isten oldaláról egy olyan próba, ami megmutatja a bennünk eddig rejtett, de valós értéket. Okay. Egy kísértés, az egyik oldalról egy próba arra, hogy elbuktassunk, a másik oldalról meg egy kihívás, amiben megmutatkozhat a benned lévő nagyszerűség. Mondjuk azt, hogy az ördög megkísért azzal, hogy tudom én, nagy vagyont tesz eléd, és csak a lelkedet kell eladni érte. És ez egy kísértés. Isten oldaláról ez egy próba, mert Isten tudja, hogy azt fogod mondani, hogy szép nagy vagyon, de köszönöm, nem kérem. És megmutatkozott a hited, a meglévő hitednek a dicsősége. Ha nincs ez a próba, nem tud megmutatkozni. Bár ott van, de rejtve marad, hisz ha nem ütközik ellenállásba, akkor nem mutatkozik meg. Úgyhogy a vers így hangzik, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ugye a kettő összetartozik. Ugye az egyik azt mondja, hogy ne vigy minket olyan kísértésbe, amiben elbukunk, de bánj úgy velünk, hogy az istentelen hozzáállástól, gondolatoktól, az Isten nélkülöző világképtől megszabaduljunk. Azaz adj próbákat. Ez az én rövid definícióm. A próbákat akarom, de a bukást nem. Tudom, hogy az élet tele lesz ellenállással, de add őket úgy, hogy felkészítesz, és győztesként mehessek keresztül rajta. Ez az én rövid olvasatom. Igen, sokszor. Bár én mostanában átéltem azt is, hogy a jó is nevel, de mondjuk így, hogy a helyzetek nevelnek. A kiélezett helyzetek. És többnyire, mivel mi, aki a lelkünk konformista, kényelem összpont, tehát azt hiszem 7-szer hamarabb veszünk észre egy negatívumot, mint egy pozitívumot. Azt hiszem így van. Ezért a legtöbb helyzetet mi negatívumnak élünk meg. Tehát a rossz, tényleg a rossz tanít. Bár sokszor a rosszról kiderült, hogy csak kényelmetlen volt. Azaz nem felelt meg a pillanatnyi komfortzónánknak. De semmi rossz, tehát mi a rossz abban, hogy el kell költözni, mondjuk? Mi a rossz abban, hogy másfél hónapig dobozok között élsz? Az nem rossz, az kényelmetlen. Én döntöttem úgy, hogy így nem lehet élni. Pedig lehet, vannak olyan emberek, akiknek még doboza sincs, és mégis élnek. Tehát ez csak az én döntésem, hogy az... Az szörnyű! Nem, az kényelmetlen, és én annyira eladtam magam a kényelemnek, hogy olyan életben már élni se vagyok hajlandó, ahol a dolgok nem kényelmesek. Ugye ez egy... Én nem akarom ezt feszegetni, de ez igazából erről szól. Vigyázz, hogy mit minek nevezel. Vigyázz, hogy mit nevezel ki rossznak és jónak. Sokszor olyan választást eszközölsz, amivel bezárod magad és megfosztod magad örömtől. Mert ha csak elfogadnád azt az adott körülményt, teljes életet élhetnél benne. És ha, csak bocsánat, és hogyha ezt rosszul csinálod, akkor a legnagyszerűbb körülményre is tehetsz olyan pecsétet, amiben megtiltod magadnak, hogy jól élj benne. Mert azt mondod, hogy az még nincs meg! Annak nem úgy kéne lennie, és amíg az nincs rendben, addig én duzzogni fogok. Hát, öregem. Igen. Lehet így dönteni, csak megírja. Ez az az eset, hogy tudod, mi arról nyomom, fáj. Miért? Mert el van törve az ujjam. Tehát ilyen hozzáállással, ilyen hozzáállással bármihez nyúlok, tehát bármihez nyúlok, fájni fog. Értem, önsorsrontó. Kérlek.
Igen. Tehát akkor ezek szerint a szenvedés, az nem törvényszerű?
Hát ez most ez egy másik kérdés. Nem törvényszerű, de így meg van ígérve. Oké. Tehát, igen. Igen. Nem, tehát, hogy az életünknek van egy célja, van egy iránya. Kettő. Emberek megtérjenek. Miért? Mert különben az örökké valóságot elveszítik. Úgy értem, a pokol valóságos. Úgy értem, az, hogy emberek halljanak az evangéliumról is, új felismerésre jussanak, a legfontosabb cél minden ember életében. Oké? A második, hogy akik megismerték Istent, azok felnőjenek Istenben. Mások, de te is. Oké? Te is. Tehát a te életednek két harca van. Az egyik harca harc másokért, a másik harc az Istennel való kapcsolatért és az Istenben való növekedésért. Ez a két harc fontosabb, mint a kényelmünk. Oké? Tehát Krisztus azzal indította ezt, hogy meghalt. Eljött nyaralni. Nem nyaralni jött, meghalni jött. Miért? Mert az emberek élete fontosabb az ő kényelménél. Azaz ő vállalt szenvedést, valódi szenvedést, azért, hogy ezek a célok elérődjenek. És azt mondja, hogy az ő szenvedései rajtunk fognak betelni. Miért? Mert most mi vagyunk itt az ő nevében. Tehát mi harcoljuk tovább ezt a kettős harcot. Harcolunk azért, harcolunk önmagunk ellen, az Isten felé vezető úton, erről beszéltem ma, egész nap, illetve egész reggel, de harcolunk másokért. És ebben a harcban lesz szenvedés. És ez jön itt Efezusiakhoz írt levélben, az éretté válás, a felnőtté válás, ami pedig a nevelésről szól, és a nevelés is jár szenvedéssel. Ugye az én lányom, amikor azt mondom neki, hogy nincs gumicukor, az szenvedésként éli meg. Tehát csak nézzétek meg, hogy sír. Igazi könnyeket hullat. És nem adok neki gumicukrot. És az élet szörnyű. Miközben a dolog arról szól, hogy már most se eszik szinte semmit, és csak táplálkoznia kellene. Oké? Tehát, hogy Isten, ahogy nevel minket, ahogy mi küzdünk a felé való kapcsolatban önmagunkkal, szenvedni fogunk. És bizony Isten megenged majd nehézségeket, amiket szenvedésként fogunk megélni, és ezek mind előre visznek. Lehet, hogy szenvedni fogunk másokért. Tehát, tudom én, a szomszéd sértegetni fog, és mi nem fogjuk orrba vágni, mert szeretnénk, ha látszódna rajtunk, hogy nem csak a magunk harcát harcoljuk, hanem törődünk vele. És akkor a szomszéd sértegetése az a szenvedés. Lehet, hogy mert keresztények vagyunk, a démoni világ, amely létezik, nehezebbé fogja tenni az életünket, mint hogyha nem lennénk keresztények. Ez csodás zene, halljátok? De, és itt jön a váltás. Istennek semmi öröme nincs önmagában a szenvedésben. Tehát Isten nem akarja, hogy szenvedjünk, azt akarja, hogy ezek a célok elérődjenek, hogy éretté legyünk, és emberek megmeneküljenek. És háború idején nem engednek szabadságra senkit. Háborúban, amiben élünk, bár a szeretet fiai vagyunk, és szeretne minket dicsőségben, hatalomban, gazdagságban, bőségben, szerelemben, szeretetben, örömben, békességben tartani, azt mondja, hogy ezt megadom nektek, feltétel nélkül a vele való kapcsolatban, ugye erről beszéltem, hogy a mínusz 70-et is kibírod, de közben azt mondja, hogy csatába is megyünk. És belül bírni fogod, mert ott vagyok és mindent odaadok, de kívül pedig azt éljük meg, hogy csatába vonulunk sokszor. De ez a belső erő, amit kapunk, az Istennel való kapcsolatból származó élet, ez annyira valódi, hogy a mínusz 70-ben tényleg azt mondjuk, hogy hé, mi a gáz? Értem? Most épp ezt csináljuk. És? Jó, és persze ez most így a kis élet, ez a való életben úgy néz ki, hogy Úristen, de rohadt hideg van! És Isten mondja, hé, lazíts, Sanyi, lazíts! Ki fogod bírni? Ne, mert mínusz 7-et sem bírok, és itt olvasom, ez mínusz 17! meg fogok fagyni, de nem, hidd már el, már nem fagysz meg, menni fog, nem, nem fog menni, hidd már el, hogy menni fog, mínusz 27, mit csinálsz velem, azt akarod, hogy itt halljak meg, nem, nem, azt akarom megmutatni, hogy bírod, már nem azt az életet éled, amit régen, amit nem bírtál, de miért hoztál engem ide, azért, hogy megmutassam, hogy bírod. Figyelj, mióta panaszkodsz itt nekem mínusz 27-ben? 3 napja, és megfagytál? Nem? Ó, akkor tényleg bírom. Nem tudom, érted? Tehát, hogy nem vagyunk szuperemberek, ilyen hithősök, tudod? Ő, Isten, vigyél minket előre, ahova csak vissza, én bírni fogom. De hogy is fogom bírni, az alap hozzáállásom. Nagyon is emberi, gyengék vagyunk. De aztán, ahogy ő visz előre, a tapasztalatunk és az élményünk az igenis az, hogy azt a mindenit, egy másik életet élek. Egy nagyobbat. Egy győzteset. Amen? Amen. Ígyük meg a kólánkat, és menjünk haza. Még egy kérdés. Igen. Utolsó, utolsó.
Azt tudom kérdezni, hogy ha kilátástalan és sorozatban sok minden kilátástalannak ítélni, akkor minden egyes kilátástalannak megíti át
nagyon jó kérdés.
Vagy, és akkor úgy darabonként, vagy keresztenként megoldódnak a dolgok, vagy hogy vagy?
Egy keresztet kell felvenni, és azt egészen. És az egy kereszt, az nem a dolgok, hanem a te egész életed. Oké, tehát akit visznek kivégezni, annak nem sok problémája van, annak már nincs problémája. Oké, ha még van sok problémád, akkor egyáltalán nem vetted fel a keresztedet. És ez most nem egy kritika, ez csak a felismerés, oké? Tehát a kereszt hordozása arról szól, hogy ma meghalok. Tehát úgy értem, hány csalódásod lehet, ha ma meghalsz? Igen, bocsánat, ezt ilyen papírt mindenki vigyen a... majd legközelebb. Köszönöm. Aki itt van, az vigyen ilyet. Irgum, burgum, szette, vette, teremtett, tehát. Na már van, jól van, rendben, akkor jó fiúk vagytok. Oké, tehát... Ezt kell, hogy ez az üzenet, hogy az életünk őrizgetése, az önmagunkban való bizalom, a magunkhoz, mint megoldáshoz való ragaszkodásnak a legkifinomultabb formái léteznek. Beszélhetünk mindegyikről külön-külön, hány csalódás, hány kilátástalan életérzés, hány reménytelen jövőkép, és így tovább. Erre Istennek egy univerzális megoldása van. Nem az üzletedet engeded el, nem a családodat engeded el, nem a karrieredet engeded el, nem a félelmedet engeded el, hanem mindent elengedsz. Meghalsz. A mai napod a halál napja. És ez rémisztő, ha ez a halál nem az Istennel való kapcsolatról szól. Figyelj! Pál azt mondja, nekem az élet Krisztus, meghalás nyereség. Most ez nem egy ilyen költői nagyot mondás, amitől könnyű gyűlik a szemünkbe, ezt ő nagyon így gondolta. Ő megértette, hogy nem megértette, átélte a megtörtségben, hogy ahogy Istent közelengedi magához, mindene megvan, amit ő eddig életnek tartott. És ez a minden, ez független a fizikai léttől. Oké, és nem vagyunk buddhisták, akik meditálnak és elszállnak, nem. De a lényeg az, hogy van egy belső erőnk, ami mellett azt mondani, hogy a körülményeimet el tudom engedni. Tehát ott vagy megtörtségben Isten előtt, és azt mondod, hogy ha most hazavinnél, tehát ha most meghalnék, az jó lenne. Figyeltem, az jó lenne, király. Tehát végre megszabadulok ettől az őrülettől, ami itt van, és igazából ez a valóság, tehát ugye a világképünk, ahogy kezd átfordulni, a valóság, ami a halál után folytatódik, realisztikusabb, mint az, amiben most élünk. Az igaz, mint amikor tudod, ködben nézel mindent, és egyszer csak a köd elmúlik, és azt a leborult minden itt, hol vagyok. És ugye mi hívőként ködben vagyunk, de Isten keze, mintha átnyúlna, és fogná a miénket, és megéljük a valóság egy részét, és ezt megélve mindenünk megvan, és azt mondjuk, hogy nem probléma itt elengedni mindent. Vedd fel a keresztedet, ez azt jelenti, elsősorban kötődj hozzám, élj ebből, meríts ebből, és a környezetedet meg ne akkumulátornak használd, amiből te szipolyozol ki életet, hanem te életed belőlem szipolyoz, és a környezetedbe adj. A halálra ítélt ember nem vár más semmit. Ha a halálra ítélt ember nem fél a haláltól, akkor ha bemész hozzá beszélgetni, valószínűleg azt fogja mondani, hogy bölcs tanácsokat fog adni. Veled fog törődni. Mert neki már nincs semmije. Esetleg elrendezi az utolsó dolgokat. Jézus is ezt mondta, asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. Azaz törődjetek egymással, mert én most elmegyek. Oké? Okay? De másokkal törődött. Elszámolt azzal, mert nem fizettem ki a számláimat. Mi lesz, mikorra lesz családi házam? A karrieremmel mi lesz? Ugye, ezek kész. Elmegyek innen. Nincs már semmilyen kapcsolatom ezzel a világgal. És ebben az elengedésben nagyon meg tudom ragadni Istent. És amikor nagyon megragadtam Istent, akkor őtől egyszer csak azt hallom, hogy hé, nézd csak a karrieredet. És amikor így nézel a karrieredre, most csak használjuk ezt, akkor az már nem olyan kétségbejtő. Akkor az csak egy körülmény. Akkor az valami, aminek jelentősége van. Valami, ami nem véletlenül alakult úgy, ahogy alakult. Ahol nem telik el nap, amit hogyha így ebben a kapcsolatban élek, annak ne lenne örökkévaló jelentősége. Úgyhogy zárójeles megjegyzés is itt tényleg abba kell, hogy hagyjam. És ez az, hogy a kétségbeesések, amik mégis utolérnek, sokszor arra valók, hogy e felé az állapot felé tereljenek minket. Mert természetünknél fogva kerüljük ezt az állapotot. Egyikünk sem. Minden reggel fölkelek, fölmegyek a szakadék szélére, és leugrok. Ejtőernyő nélkül. Ez az életem titka. Ugye, ezt nem szeretjük. Természetileg nem szeretjük. Aztán utána már igen. Mert azt mondjuk, hogy ez az élet egyetlen útja. Úgyhogy Isten, amikor szakadik majd holnap, most megyek, kavarok erre egy kicsit, meg kavarok arra egy kicsit, és akkor erre meg arra nehézségeket állíteném, reménytelenséget. Mert tényleg az. Ugyan ez egy zárt rendszer, ami nem vezet sehova. Az tényleg reménytelen. Értem? A világ legsikeresebb embere, a világ legnagyobb milliárdosa, a legnagyobb jótevője, ha nem hívő, és ha mindaz, amit csinál, nem az örökkévalóságra néz, akkor az élete értelmetlen. Nem tudom, érted, de értelmetlen. Egy átmeneti káprázat. Mint amikor a kislányom gyönyörű homokvárat épít, gyönyörű homokvárat, abban a kis homokozóban az a legszebb homokvár. Értem, egyetlen gyerek se épített olyan homokvárat, mint ő. A kislányom épített a legszebb homokvárat. Aranyos, jó mulatság, szuper, de teljesen értelmetlen. Értem, apa jön délután, hogy le tudja csukni a homokozó tetejét, az egészet leborítja, és ennyi. Vége. Ez egy emberi élet, ha nem az örökké valóságra néz. Az örökké valóságra hogy mentődik meg? Úgy, hogy hitben csinálom. Tudom, hogy amit csinálok ideig szól, de szólok apának, hogy csináljon egy fotót róla. Apa, ezt neked csináltam szép, tőled tanultam, hogy kell csinálni. Fotó, klikk, és megvan örökre. És akkor így van értelme. Tehát az, amit csinálunk, az lehet, ugyanaz a dolog lehet teljesen értelmetlen, és lehet örökké való. Attól függ, hogy hogyan viszonyulunk. Úgyhogy Isten a nehézségeket sokszor azért adja, hogy afelé a hozzáállás felé tereljen, amiben igazi életet találunk.